Szolgáltadat.
Én is nagyon nagy örömmel vagyok itt köztetek, amikor egy olyan helyre jövünk vissza a Harryvel, ahol már szolgáltunk korábban, akkor két öröm van. Az egyik az, hogy látjuk azokat az arcokat, akiket ismerünk, meg az is, hogy azokat is, akiket nem ismerünk még. Úgyhogy hát ahogy itt vagyunk, most sok az örömünk. Kaptam egy olyan kérést, hogy jó lenne egy gyermektörténettel kezdeni, és nagyon örülök, hogy látok sok kisgyermeket errefelé. Úgyhogy ha előre jöttök, akkor tudnátok nekem segíteni ebben a történetben. Jó? Egy kicsit szükségem lesz rátok. Van mindenki előre jött, aki szeretett volna? Jó. Szeretném megkérdezni tőletek azt, hogy mi az, amit a legjobban szerettek egy kertben?
Virágokat.
A virágokat? Melyik virágot szeretek?
Mindegyiket.
Mindegyiket? Csak szép legyen. És a többiek, ti mit szerettek egy kertben? Ki az, aki szereti a gyümölcsöket? Melyik gyümölcsöt szerettek?
Én a banánt.
Banánt? Jó, az egy jó kert. Igen. És még? Van másik gyümölcs, amit szerettek?
Az
lő. Az szőlő.
Málna.
Ki az, aki szeret zöldséget? Melyik zöldséget szerettek?
Én a karalábé.
Karalábé?
Répát.
Miért?
Répát.
Aha. És szoktatok kertészkedni is?
Igen.
Néha? Na. Azért mondom, mert a mai történetem egy kertről szól. Az egy kedvenc történetem. Képzeljétek el, volt egy kert. Na, ebben a kertben nem volt se virág, se gyümölcs, se zöldség. Te tudjátok, mi volt benne? Gizgasz. Mindenféle gizgasz. Bogás, meg kóró, meg tüske. Benzeg a szomszéd kertek. Az egyik szem volt, mint a másik. Az egyikben voltak zöldségek, a másikban voltak gyümölcsök. A harmadik meg csodálatos, virágos kert volt. Szomorkodott is az a kert. Olyan jó lenne olyan lenni, mint a többi. Gondolkoztam. Mit is csináljuk? Tudom, megkérdezem a többieket, hogy miért ilyen szépek. Te, zöldséges kert, miért vagy ilyen szép? Hát nincs bennem gaz. Hát jó, könnyű mondani. Én is tudom. De hogy nincs benned gaz? Hát nincs bennem a gyökerek. Gondolkozott ez a kert? Tudom már, mit fogok csinálni. Kifogom az összes gizgaznak gyökerét tolni. És el is kezdte. Ti segítettek. Szóval fogta az egyik gizgaz gyökerét, és elkezdte tolni. Na? Segítetek ti is tovább? A másikat is! De tudjátok, mennyi gizgaz volt? Rengeteg. És tudjátok, mennyi gyökerük volt? Rengeteg. De akkor kitolt egyet, egy másikat visszaraktak. Kitolt még egyet, de jött a következő. És tolta, és már teljesen elkezdett. Hát ez nem segít. De nem baj, már kérdezek. Mondom hozzá, megkérdezem a gyümölcsöskedet. Gyümölcsöskedet, hogy vagy ilyen szép? Nincsen bennem gaz. Jó, ez könnyű mondani. De miért nincs bennem gaz? Hát az a gazok elfogynak, és kihalnak belőle. Az mondod a kert, ez jól hallat, jól hangzik. Tudom már, mit fogok csinálni. A gaznak szüksége van oxigénre. nem adok neki oxigént. Úgyhogy vett is egy nagy szerezőt. Hát nem írta tovább. Neki is volt, muszáj volt neki is lélegezni, és amikor ő lélegzett, a magak is lélegeztek. Hát teljesen fel volt kedvetlenedben. Azt mondja, hát ebből nem lesz semmi. Én már csak ilyen gizgazos leszek, de aztán eszébe jutott, hogy virágos kell. Hogy te ilyen szép vagy? Tudod, hogy van neki a virágos? Azt mondtam, hogy az a helyzet, hogy hozzám jön valaki, amit úgy hívnak, hogy kertész. És ő fogja a gazokat, és megtisztít tőle. Azt mondta a kert, bárcsak nekem is lenne kertészem. És így is lett. Egy napon kinyílt a rozsdás kertajtó, belépett valaki, hozott magával a szerszámokat. Milyen szerszámra van szükség egy kertésznek?
Ügyíróra.
Azt jelent neki.
Gerebjére.
És még?
Kapára.
És még?
Kukára.
Aha, oda kérd a sokkal, igaz? Meg ásóra. Meg, hogyha kiszedi a gazokat, akkor szervezek utána mit csinál?
Zacskó
barátja? Hát, mehet a kukába, vagy el lehet égetni. De utána vajon úgy hagyja a kertet?
Nem.
Mit gondoltok, mit tett vele a kert?
Virágot.
És még?
Gyümölcsöt.
És még? Meg zöldségeket is. Örült neki a kert. Ugye tudom, miért mondtam már nektek ezt a mesét? Tudjátok, hogy a szívünk az olyan, mint egy kis kert? Vannak benne virágok, meg gyümölcsök. Meg csak finom zöldség. Tudjátok mik ezek? Vagy mi lehet ez? Ilyen a jóság, a kedvesség, meg a köszönöm, igaz? Meg vannak benne gazok is. Na mit gondoljátok, mik a szívünkben a gazok? Szokottok veszekedni? Néha, kicsit?
Kicsit.
Aha.
Nem is kicsit.
Nem is
kicsit.
Tudjátok, hogy ki a szívnek a kertész?
A Jézus.
Jézus, így van. És te van valami, ami nem tetszik nektek, mert olyan csúnya gaznak néz ki, akkor ne felejtsétek el, az első és a legfontosabb az, hogy szóljatok a kertésznek. Jó? Akkor imádkozzunk is egyet. Drága Jézus, köszönjük, hogy te gondot viselsz a szívünkről, és azt szeretnéd, hogy csupa szép és jó teremjen, és hogy a gazokat mind kihúzod, hogyha engedjük minket. Köszönjük neked ezt.
Hát valamikor jó régen elmondtam ezt a történetet, de azóta újak a gyerekek. Mai délelőttön hoztam nektek egy olyan történetet, ami azért került közel a szívemhez, mert újból felfedeztem. Tudjátok? Újból felfedezni dolgokat az egyik legszebb dolog az életben, nem? Valami, amihez már hozzászoktunk, valami, amiről talán meg is felejtkeztünk, valami, amiről azt hisszük, hogy mindent tudunk, és kiderül róla, hogy nem. Hát ilyen nekem Dániel könyve. Nagyon szerettem gyermekkoromban a történeteit. Aztán később nagyon izgalmasak voltak a proféciái. Aztán, ahogy egyre többet ismertem meg a Szentírásból, egyre inkább megtetszettek a történetei újból. Tudjátok, izgalmasak a proféciák Dániel könyvében, hiszen arról beszélnek, hogy mikor fognak dolgok megtörténni. De hogyha szeretnénk megérteni azt, hogy amikor mindez bekövetkezik, hogy akkor nekem milyennek kell lennem, akkor Dániel könyvének az első részét, a történeteit kell jól és alaposan megértenem. És azt gondolom, hogy ebből a szempontból ez egy hihetetlenül fontos könyv, ami számunkra, adventisták számára. Nem csak a proféciája, de a történetei is. Szóval amikor rájöttem erre, akkor hihetetlen izgalmassá váltak azok a történetek, amelyeket azt hittem, hogy jól ismerem őket. Amikről azt gondoltam, hogy valamikor a gyermek szombatiskolában megtanultam őket, és azóta is ismerem őket. Valami, amiről azt gondoltam, hogy a gyermekeknek üzenete van, kiderült, hogy a felnőtteknek még komolyabb üzenetei vannak ezeknek a történeteknek. Dániel könyve első 6 fejezetében a főszereplő Nabukodonozor király. Legalábbis a 2., 3., 4. fejezetben őróla olvashatjuk a legtöbbet, Isten többször is foglalkozik vele. Olvassuk fel a 4. fejezetből, a 7. verstől az egyik utolsó felvonást Nabukodonozor életének a történetéből. Én az új fordítású Bibliából olvasom a következőképpen. A látomás, amelyet fekvőhelyemen láttam, ez volt. Láttam egy fát a föld közepén, amely igen magas volt. A fa nőtt és erősödött, olyan magas lett, hogy az égig ért, és még a föld széléről is látható volt. Szép lombja volt, és sok gyümölcse. Táplálékot nyújtott mindenkinek, alattam mezei vadak tanyáztak, ágain égi madarak fészkeltek. Róla táplálkozott minden élőlény. Majd láttam fekvőhelyemen látomásban egy szent angyalt leszállni a mennyből, hangos szóval így kiáltott. Vágjátok ki ezt a fát, vagdaljátok le ágait, tépjétek le leveleit, és szórjátok szét gyümölcseit, meneküljenek alóla a vadak és ágairól a madarak. De a tövét gyökerestül hagyjátok a földben, vas és részbilincsben a mezőhüve között. Hadáztassa az ég harmatja, és egye a föld hüvét, mint az állatok. Boruljon le emberi elméje, állati értelem maradjon csak benne, 7 időszak teljék el így fölötte. Az angyalok határozata ez a rendelet, a szentek parancsa ez a végzés. Hadd tudják meg az élők, hogy a felséges uralkodik az emberek királysága fölött. Annak adja, akinek akarja, és a legalacsonyabb sorsú embert is trónra emelheti. Eddig olvasom ebből a fejezetből azt a részt, amely Nabukodonozor királynak a látomását mutatja be. Ez a király felért hatalmának a csúcsára. Mindjárt beszélni fogok róla többet. Rengeteg küzdelmen ment át. Felépített egy birodalmat. Édesapjától megkapta, megörökölte a hadsereget, és tovább nyújtotta a birodalmának a határait, megerősítette a saját hatalmát, felépítette a birodalom fővárosát. És itt a hatalma teljén ez az a látomás, amelyet a király egyik éjjel álmodik. Furcsa ez a látomás, nem? Van egy fa, amelynek emberi értelme van. Van egy fa, amely aztán füvet eszik. Kicsit olyan zavaros a kép. Na de hát a látomásoknak nem is az a lényege, hogy minden úgy történjen bennük, mint ahogy mi az életben ismerjük, nem? A látomásnak a lényege az, hogy van egy üzenete. A látomásnak a lényege az, hogy szeretne megérinteni bennünket, szeretne valamire rádöbbenteni bennünket. És nagyon sokszor Isten ez a legkülönösebb eszközöket használja fel. Ebben a történetben, ebben a látomásban is azt láthatjuk, hogy Isten valamit üzen ennek a királynak. Ahogyan a király gondolkodik az üzeneten, azt olvassuk, hogy végül is előkerítik Dánielt, aki még mindig ott van az udvarban, mindig elérhető. És miután elmondja a király az álmát Dánielnek, akkor Dániel némi szabadkozás után megrémülten a következőket mondja. Az a fa, az te magad vagy, ó király. Tudjátok, azon gondolkodom, hogy vajon ez a mondat hogyan érinthette Nabukodonozor királyt. Elvégre nem akárkivel áll szemben Dániel próféta. Ő a földkerekség, legalábbis abban az időben, azóta is sokan azt mondják, hogy a földkerekség legnagyobb királya. Hogyan érezheti magát ettől a mondattól, hogy az a fa, te magad vagy, ó király? Tudjátok, hogyha végignézzük Nabukodonozor királynak az életét, akkor azt láthatjuk, hogy tényleg nagyon sok minden történt az ő életében eddig a pontig. Van a Bibliából két fejezet, ami ővele foglalkozik, amelyben szereplő. És azt láthatjuk, hogy valóban ez az a pillanat az ő életében, amelyet nagyon jól leír ez a szimbólum. Ez a hatalmas fának a szimbóluma, amelyen minden madár ott van a tetején, és minden állat alá gyűlik az árnyékába, és ellátja őket élelemmel. Valóban Nabukodonozor királysága ilyen. Tudjátok, mennyi munka, mennyi erőfeszítés volt, hogy az ő birodalma és a hatalma ilyen legyen, hogy eddig elérjen? Képzeljétek el, ki kellett alakítani egy hadsereget. El kellett nyerni a bizalmát. Nabukodonozor élete különleges abból a szempontból, hogy korona hercegként az édesapja rábízza a hadseregnek az uralkodását. Az akkori uralkodók ilyet nem szoktak csinálni. Érthető okokból. Nagyon fiatal ember, 30-as éveiben jár, annak az elején, amikor megkapja a babiloni hadigépezetnek az irányítását. És megkapja a feladatot, hogy amit az édesapja elkezdett, fejezzen be. Mérjen utolsó csapást az asszír birodalom maradékára, aztán vegye át az asszír birodalomnak az összes tartományát. Ő az, aki levonul a hadsereggel, és megvédi a déli határokat Egyiptommal szemben. Ez az egyik nagy feladat, és ez hihetetlen jól végrehajtja a Nabukodonozor. Aztán fel kell építeni egy gazdaságot. Hát tudjátok képzelni, mennyi szervező munkát igényel az, hogy egy hatalmas, több százezres hadsereget ellássanak felszereléssel, élelemmel. Nem kis munka. Nemrég olvastam egy érdekes történelmi könyvet, ami a rómaiaknak a harcairól szól. És sokszor mi azt gondoljuk, hogy Róma azért volt különleges, mert nagyon erős volt a hadserege. De mit ér egy hadsereg akkor, hogyha nincs mit enniük, nincs mit inniuk? Mit ér egy hadsereg akkor, hogyha kifogynak a fegyverekből? Rómának a nagysága az ebben volt. Nem csak abban, hogy volt egy jó katonai taktikája és egy felfegyverzett serege, hanem abban volt, hogy amikor Cézárnak át kell kelnie az Alpokon, mert Gallia fellázadt, akkor egy hónapon belül a légiójának kötött kesztyűje, zoknia, sálja van, és meg tudják hágni az Alpokat a legnagyobb hóban. Rómának az volt a nagysága, hogy olyan fejlett iparral rendelkezett és gazdasággal, hogy ezt a hadsereget mindig tudta élelmezni. Képzeljétek el Nabukodonozornak mindezt kiépíteni. Mindezzel megküzdeni, a háttérországot biztosítani a hódításokhoz. Egy kis város állam, amikor az édesapja elkezdi a felkelést Asszíria ellen. És amikor Nabukodonozor befejezi, addigra egy világhatalom, egy hatalmas hadsereggel. Képzeljétek el, milyen munka lehetett kiépíteni az adminisztrációt ebben a hatalmas országban. Hivatalnokokat kinevezni, kiképezni, felvenni, elbocsátani, lefejezni néha. Milyen nehéz lehetett abban a korban, amikor nem volt mobiltelefon meg e-mail, biztosítani azt, hogy 1000 kilométerrel odébb tudja a feladatát az a kormányzó. Hogy 1000 kilométerrel odébb is tudja az a kormányzó, hogyha nem úgy csinálja a feladatát, akkor ott a nagy király Babilonban. És nagyon könnyen az életébe kerül. Rengeteg lázadás volt Nabukodonozor hatalmának az életében, legalábbis a kezdetekben. Országon belül, országon kívül, a leigázott országok újra fellázadtak. Nézzétek meg Júdának a történetét. 3-szor lázadnak fel Babilon ellen, mire aztán kénytelenek földig rombolni az országot, hogy mindenki értsen belőle. De ott vannak a belső lázadók. Fellázadnak Nabukodonozor ellen, és a babiloni krónikák megörökítenek egy esetet, amelyben Nabukodonozor király a saját csodaszép palotájában föl kell öltse a harci öltözetét, pajzsot és kardot kell ragadjon, és be kell állnia a csatasorba. Hogy ezzel erősítse a katonáinak a lelkesedését, mert a harc már a palotán belül folyik. A lázadók már a palota termeiben egyre közelebb kerülnek a királyhoz, és a céljuk az, hogy megöljék Nabukodonozort. Képzeljétek el, ilyen harcok árán életben maradni, és királynak maradni, és uralkodónak maradni. Milyen kalandos, milyen hatalmas erőfeszítés. Építkezni kellett. Utakat építenek, csatornákat építenek, egy egész várost épít, Babilont építi. És milyen pompás ez a város. Ott van benne Szemiramisz függőkertje. Ugye, egy méd királylányt veszel feleségül. És ugye Média, egy hegyes, dombos vidék, és a feleségének az Alföld kellős közepén hiányoznak a dombok, Babilon lapályos vidékén, ezért épít neki egy mesterséges dombot. Valahol, ahol tud sétálni, és egy kicsit úgy érzi újból, hogy a hegyek között és a dombok között van. Királyi palota, hatalmas komplexum. Több ezer ember befér a fő termébe. 3-as védőfal, felvonulási út, csodálatos, színes márványtégláival. A toronytemplom, ami 90 méter magasan tornyosul a vidék fölé. Azt gondolom, hogy ha mindezeket végig gondoljuk, akkor nem is hangzik olyan túlzásként, nem? Szép lombja volt, sok gyümölcse, táplálékot nyújtott mindenkinek, alatta mezei vadak tanyáztak, ágain égi madarak fészkeltek, róla táplálkozott minden élőlény. Nabukodonozor meghódítja a világot, és minden embert arra kényszerít, hogy az ő akaratának engedelmeskedjen, hogy neki rendelődjön alá, hogy eszébe se jusson, hogy fellázadjon, és mindezt hihetetlen erőfeszítéssel, hihetetlen önfegyelemmel, hihetetlen munkával érdi el. És Szóval hadd tegyen fel nektek újba ezt a kérdést. Vajon a földkerekségnek a legnagyobb uralkodóját hogyan érintette ez a látomás? Amikor azt hallja Dánieltől, a megindult, reszkető Dánieltől, hogy az a fa te vagy, ó király. Tudjátok, mit gondolok? Azt gondolom, hogy egész jól érezte ettől magát ez a király. Talán hívatta az udvari építészt, és megadta neki a feladatot, hogy akkor mostantól a parota közepében csináljanak fából egy szép nagy fát, aranyozzák be, vagy talán véssék fel valahol a falra ezt a hatalmas fát, ami rajta van minden állat, minden madár, és alatta menedéket talál minden egyéb személy. Tudjátok, miért merem ezt megkockáztatni? Azért, mert a látomás után eltelik egy év, és a negyedik fejezetben a következőket olvassuk. 26. és 26. versben. 12 hónap múlva, amikor királyi palotája tetején sétált Babilonban, így szólt a király. Ez az a nagy Babilon, amelyet én építettem. Királyi székhelyemmé, hatalmam teljében, fenségem dicsőítésére. Hadd tegyek fel nektek egy kérdést. Mennyire vagytok elfoglaltak? És még egyet. Mit láttok az életetekből? Mondhatnám azt, hogy hát igen, végülis egy pogár királyról beszélünk. Nem várhatjuk el tőle, hogy ő úgy lássa az életet, mint egy hívő ember, nem? De azért gondoljuk végig, mi mindent ismer ez a király. Dániel könyve második fejezet 37. 38. versében ezt tanulja meg a király. Ó király, királyok királya, akinek a mennyistene királyságot, hatalmat, erőt és méltóságot adott, kezedbe adta az embereket, a mezei állatokat és az égi madarokat, bárhol laknak is mindezeknek uralkodójává tett. Te vagy az aranyfej. Látjátok, hogy ismétlődnek ezek a motivumok, ezek a gondolatok? Sok-sok évvel korábban, az első Istentől kapott álma után, azt mondja Dániel ennek a királynak, hogy te vagy az aranyfej. De mi van ez alatt a mondat előtt, hogy te vagy az aranyfej? Mi van az előtt, hogy még az égi madarak is, meg a mező vadjai is hozzátartoznak, meg minden ember hozzátartozik? A menny Istennek királyságot, hatalmat, erőt és méltóságot adott. Isten adta. Isten adta. Nem te teremtetted. Nem te harcoltad meg. Nem te hoztad létre. Istentől kaptad. És ez a kettő két nagy különböző dolog, nem? Szóval nézzük meg csak, hogy a harmadik fejezetben mit is mond. Nabukadnezár király üzenete az egész birodalmában lakonzó különféle nyelvű népekhez és nemzetekhez. Békességetek, növekedjék. Jónak látom kihirdetni a jeleket és csodákat, melyeket a felséges Isten tett. Mi nagyok az ő jelei, mi hatalmasok csodái. Az ő királysága, örök királyság is uralma megmarad nemzedékről nemzedékre. Ez a király rádöbben, és kimondja azt, hogy Isten királysága örök. Hogy az Isten uralma az teljesen más, mint amilyen az én uralmam. Ez a király sokat tud Istenről. Ismeri Istent. Lehet, hogy nem teljesen kötelezte el magát a szívében. De azt el tudjuk mondani, hogy igenis tudja, kivel van dolga. Ki tudja mondani és hallja, hogy az Úristen tesz királyokat és dönt királyokat. Ugye ez is a második fejezetben benne van. Ugyanúgy, mint ebben a látomásban, a negyedik fejezetben. És miről szól a tanács? 24. versben azt olvassuk, hogy azért, ó király, fogadd meg tanácsomat. Hagyj fel vétkeiddel, légy igazságos, és gonoszság helyett bánj irgalmasan a szegényekkel. Így boldogan élhetsz sokáig. Istennek a tanácsa az, hogy valamit változtatnia kell ennek a királynak. Ki kell lépnie önmagából. Oda kell figyelnie arra, ami körülötte van, a másik emberekre. Mert mi is az, ami mindent magával ragadott az ő életében? A munka, a hódítás, a birodalomépítés. És a végén nem maradt semmi helye Istennek, csak Nabukodonozor királynak. És Nabukodonozor annyira tele van önmagával, hogy Istennek már nincsen helye, igaz? Nabukodonozor azt hiszi, hogy ő számít egyedül, azt hiszi, hogy ő dolgozik egyedül, azt hiszi, hogy ő fáradozik egyedül, azt gondolja, hogy az ő ereje, az ő hatalma, az ő esze az egyedüli. És azt hiszi, hogy egyedül azt számít, ami neki fontos. Pedig már járt itt, a harmadik fejezetben is, nem? Amikor az aranyszobrot felállítatja. Akkor is ugyanezt gondolja. Akkor is ugyanezt állítja az egész birodalma elé. Ezzel törődött, ez volt az álma. És úgy tűnik, hogy az is maradt. Ezzel törődött a legtöbbet, ezzel álmodott, aztán tervezett, aztán megvalósított, és aztán a végén már csak ez számított. Az álom maga lett a király, és aki szembe kerül a birodalmi álmaival, azon kegyetlenül átgázol. És amikor Istennek a tanácsa éri őt, hogy foglalkozzon végre másokkal, hogy hagyja hátra az önzését, az ön központúságát, akkor ebből is csak azt hallja meg, ami őről a szól. Akkor ebből is csak ezt hallja meg, ami őról a szól. Ön kit fenyeget ez a veszély? Nabukodonozort? A nem hívő embert? Mit mondjunk a hívő emberekről? Mit mondjunk önmagunkról? Jakab levelében azt olvassuk, hogy az első fejezet 13. versétől senki se mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem. Mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe, aztán a kívánság megfogandva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ismerjük a saját életünket, és tudjuk azt, hogy nekünk mi az, ami igazán fontos. Amiért készek vagyunk bármit megtenni. Ami betölti a mindennapjainkat, a gondolatainkat, a terveinket. Lehet, hogy ezek fontos dolgok és jó dolgok. Sőt, még azt is mondom nektek, hogy lehetnek ezek még lelki dolgok is. De olvassuk el csak, hogy mi történik Illéssel? Amikor ott találkozik Istennel, és Isten feltesz neki egy kérdést. Mit csinálsz itt, Illés? És figyeljétek meg az ő válaszát. Azt mondja a 19. fejezetben, Királyok első könyvében, a 10. versben. És ő így felelt, Nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Nem megdöbbentő Isten prófétájától hallani ezeket a mondatokat? Nem megdöbbentő látni azt, hogy hogyan gabajodik bele önmagába, és képtelen ebből kilépni? Hogy Isten most adott leghatalmasabb csodákat, esőt az égből. Hogy korábban tüzet hoz alá Isten az égből. És most mit mond Illés? Mit tanul belőle? Tanulja azt, hogy minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van reátok. Tanulja-e azt, hogy Istennek van egy nagyobb terve, és lehet, hogy én az én életemből csak egy részt látok. És azt mondom, hogy ez így kevés. De Isten látja az egészet, és ő majd fogja, és elvezeti a révbe ezt a történetet. Gondoljátok végig. Mit tesz Isten? Jön egy hatalmas szél, ami még a sziklákat is megszaggatja. Jön egy tűz, amely még a sziklákat is megporrasztja. Aztán jön egy halk hang, amiben már ott van Isten. És el tudom képzelni a prófétát, hogy ugye ott áll ennek a hasadéknak a bejáratában. Tudjátok, mi az érdekes ebben a történetben? Ez nem csak a sínainak egy hasadéka. Azt írja a Szentírás, hogy ez a hasadék. A hasadék, ahol Mózes is valaha állt, és látta az Isten szemtől szemben. És újból elhangzik a kérdés, mit csinálsz itt, Illés? És látja ezeket a kataklizmikus eseményeket, Illés, maga körül. A szél, a tűzvész, aztán Isten maga szólítja meg őt. Tudjátok, mit felel másodjára erre a kérdésre? 14. vers. Sokat buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófédáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Szinte szóról szóra megismétli azt, amit az előbb mondott. Istennek nehéz dolga van sokszor velünk, igaz? Nehezen tud bennünket kibillenteni abból, amit nagyon akarunk látni, amiben nagyon akarunk hílni, amit nagyon meg akarjuk azon keresztül ítélni ezt a világot. Sokszor látjuk ezt egymásnak az életében, nem? Azt könnyű észrevenni. Sokszor olyan nehéz ebben önmagunkban győzni. Pedig üzenete van Dániel könyvének nekünk. Hogyha valljuk azt, hogy mi vagyunk Isten végidei népe, akkor ennek az üzenetnek, ennek a történetnek nekünk kell, nálunk kell célba érnie. És mi is ennek a történetnek az üzenete? Mi Nabukadnezár történetének az üzenete? Mi Illés történetének az üzenete? Azt mondja János evangéliuma 1. fejezet 3. verse. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Apostolok cselekedete 17:28 azt mondja, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. És János 15:5 azt mondja, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Kedves testvéreim, hadd mondjam el nektek, hogy Isten a legfontosabb. Sokkal fontosabb, mint sokszor a mindennapi életben gondoljuk. Akár milyen is legyen az életed, gondold azt, hogy jó, gondold azt, hogy rossz, gondold azt az életedről és saját magadról, hogy jó irányba haladsz, vagy gondolhatod azt, hogy rossz irányba haladsz. Hadd mondjam el nektek, hogy honnan kezdődik minden ember életének a története, és hol él véget. Ezt így szoktam megfogalmazni. Isten az alany, Isten a cselekmény, és Isten a tárgy. És nagyon sokszor ezekről hajlamosak vagyunk megfeledkezni. Sokszor azt mondjuk, hogy hát igen, de ott vannak a bűnök. Nem. Nem a bűnök a legfontosabbak az életünkben. Főleg nem az én bűneim a legnagyobbak és a leghatalmasabbak. Sokszor ezekre a bűnökre nézzünk a saját életünkben, és elcsüggedünk. Sokszor ezekre a bűnökre érünk a másik ember életében, vagy netán az egyház életében. De hadd mondjam nektek azt, hogy keressétek Istent. Sokszor a gondokra nézünk, sokszor a vágyaink a legfontosabbak, de higgyétek el, nem ezek a legfontosabbak. Ha ezekkel törődünk, hogyha ezek töltik be a gondolatainkat, akkor csak az lesz belőle, hogy süllyedünk és süllyedünk fizikailag, erkölcsileg, lelkileg, mert nem találtuk meg a horgonyt. Nem találtuk meg azt, ami igazán számít. Figyeljétek meg, hogyan ér véget Nabukodonozornak a története. Dániel 4:31-32. Ezt olvassuk. Amikor eltelt ez az idő, én Nabukadnetszár föltekintettem az égre, és értelmem visszatért. Áldottam a felségest, dicsőítettem és magasztaltam az örökké élőt, mert az ő uralma örök uralom, és az ő királysága megmarad nemzedékről nemzedékre. Milyen csodálatos ez. Milyen csodálatos az, hogy Isten a leghatalmasabb ebben az életben. Milyen jól járunk vele, hogy ő a leghatalmasabb. Azt mondja a király, a föld minden lakóját semminek tekinti. Tetszése szerint bánik a menny seregével és a föld lakóival. Senki sem foghatja le kezét, és senki sem mondhatja neki, mit csinálsz. Nem csodálatos az az Isten, aki cselekszik akkor, amikor mindenki azt mondja, hogy nincs neki lehetősége cselekedni. Akkor Sátán azt mondja, hogy nincs lehetősége Istennek cselekedni, hogy Isten cselekszik. Megment bennünket, megvált bennünket. Amikor mi azt gondoljuk, hogy Istennek már nincs esélye a mi életünkben, akkor Isten cselekszik. Mert neki mindenre van hatalma. És ugyanez igaz másik ember életére is. Arra hívlak benneteket, hogy mi is tegyük azt, amit Nabukodonozor tett. Minden körülmények közötte, minden nap, minden pillanatban emeljük fel a tekintetünket. És nézzünk Jézus Krisztusra, aki a mi hitünknek a szerzője és beteljesítője. Amen.
Áldásos Isten, tiszteltünk!